Tisztelettel köszöntök mindenkit, kedves professzor urakat, a vendégeket, Benyik professzor urat is, és mindazokat, akik jelen vannak. Én Jiftahnak az áldozatát választottam, az áldozat és rítus címmel. Ezt rendkívül érdekesnek tartottam, mivel ember áldozatról van szó. És mindig is kérdéses, hogy itt egy szokás megindokolásáról volna ez szó, nevezetesen a vége arra enged következtetni az egész történetnek. Na most arról szeretnék először is beszélni, hogy mit ért az áldozaton a vallás történet. Az áldozat fogalma a hagyományos vallásokban, hogy az áldozat az az igazi szent cselekmény. A latin sacrificium szó azt nagyon jól kifejezi, tehát szent dolgot cselekedni. Ez egy vallásos cselekmény, amelyel az ember megkísérli a kapcsolatot fölvenni az Istennel. Tehát azt is lehet mondani, hogy az áldozat egyfajta kommunikáció az Isten és az ember között. Fel akarja venni a kapcsolatot az istenekkel, pogány háttérrel, vagy az ősökkel, tehát létezik ez az Anenkult, hogy az ő hatásukat az ember életterére szabályozzák. Tehát lehet ennek segítő jellege, de lehet esetleg ártó jellege is. És az áldozatok különféle formái is ismertek a különböző kultúrkörökbe. Ha ezeket összevetjük egymással, akkor hat alapvető struktúra elemet különböztet meg Ben Janowski az áldozatokkal kapcsolatban. Ő elég sokat foglalkozott például a kápár szónak a akkád, stb. Jelentésével, ez volt neki a disszertációja, és később is akár a Stellvertretung című könyvében is ezeket a témákat újra meg újra előhozza. Itt a strukturális elemek között ő megkülönbözteti először is a cselekvő személyt. Tehát, hogy az áldozathoz kell valaki, aki azt bemutatja. Aztán másodszor az áldozati adományt. Ezek lehetnek kultúrkörökben emberek, állatok, növények, élettelen tárgyak, véres vagy vértelen áldozatok és esetleg áldozatpótlékok is. Harmadszor azt mondja, hogy az áldozat bemutatáskor fontos az áldozatnak a helye és az ideje. Tehát sír, oltár, kultikus szekrény, időben rendszeres, ismétlődő áldozat, az éves ritmust követi, rendkívüli időkben bemutatott áldozat, például természeti katasztrófák idején. A negyedik szempont az áldozat bemutatásának fajtája és módja, ez nyilván függ az áldozatnak az anyagától, az áldozat fogadójától, illetve az áldozatot hozónak az intenciójától. Ötödször azt mondja, hogy az áldozat fogadója is fontos, akinek az áldozatot bemutatják. Ez lehet ember, vagy emberfeletti lény, elhunyt ős is. Hatodszor azt mondja, hogy az áldozat motívuma és szándéka szintén fontos, tehát, hogy ez dicsőítés akar lenni, kérés, hála vagy engesztelés. A fő motívum mindig, hogy valami magasabb erőben részesedjen az ember, a kozmikus rendet fönntartsák az áldozattal, és az Istenek ajándék ellentételezésének az elfogadása. Tehát, hogy valamit várnak az Istenektől az áldozat bemutatáskor. Ez egyfajta csere. Röllig professzor mindig ezt szokta mondani, hogy az áldozat az egyfajta csere, kereskedelem az Istenekkel. Tehát mi is adunk valamit, hogy dout des, ahogyan ezt a latin megfogalmazza. Az áldozatnak van úgynevezett antropológiai dimenziója. Burkert azt mondja, hogy az egész tézisét a Konrad Lorenznak az agresszió teóriájára támaszkodva mutatja be. Azt mondja, hogy a vallásos áldozatnak az antropológiai dimenziója, az tulajdonképpen az úgy határozza meg, hogy ez az erőszak szakralizálása tulajdonképpen, és a vadászatból indul ki, hát ez egy véres áldozat. A vadászatban, az öldöklésben egy egymással szolidáris közösség jön létre. Ezt lehetne mondani a háborúra is, tehát, hogy akik rá vannak kényszerítve ott, hogy öldököljenek, azok óhatatlanul egymással szolidárisak lesznek. Az agressziót kiélik, keresztül mennek az ijegységen, a vérontásnak a borzalmán, és új készség születik meg, végül a jóvátételre és a fennálló rend elismerésére. Most ezzel szemben van René Girardnak a teóriája, tehát ez a két antropológiai megközelítés határozza meg ma az antropológiai szempontot. Azt mondja, hogy az áldozatot bemutató ember, Girard ellentétben Burkerttel, az nem vadász, hanem vadászott, akit magát is a célkeresztbe állítanak. Tehát úgy mondja, hogy ez a bűnbak mechanizmus, tehát aki maga is áldozat lehet. Ilyen például ez a Sárpuhi a mezopotámiai kultúrkörbe, tehát a pót király. Tehát, hogy bizonyos rituálé keretében, hogy tulajdonképpen a királyságot ugye megújítsák, akkor a káosz erői ugye kitörnek, és akkor hát nehogy az igazi királyt öljék meg, akkor választanak egy pót királyt, és akkor a pót király föláldozásával ugye megszilárdul kvázi a béke és a rend. Na most Girard a bűnbakot hozza ide, hogy a bűnbakot ott a Levitikus 16-ban, ugye ezt kivezetik a pusztába, vagy Ödipusz kiűzése a görögöknél hasonlót jelent. Ezekkel kapcsolatban Janowski megjegyzi, hogy a probléma a bűnbak rítussal az, hogy ez nem áldozati rítus, hanem inkább eliminációs rítus. Tehát, hogy tulajdonképpen azt igazában a bűnbakot azt eliminálják a közösségből, tehát nem mutatják be igazában áldozatul. A papi engesztelő teológia centruma az, hogy a kultuszban az ember átéli az üdvösséget, mert a bűnös embernek a helyettesítő állatáldozat révén a bűnei, amit tudatlanul, és itt főként az a lényeg, akkor lehet engesztelni, ha az tudatlanul és akaratlanul követte el. Ha tudva és akarva, akkor nincs rá engesztelés igazába. Azok meg lesznek bocsátva, ezek a bűnei. Az emberáldozatot az Ószövetségben már nagyon korán leváltotta, itt az előbb hallottuk, ugye a Genezis 22, tehát az állatáldozat. A későbbi szövegek ezt szigorúan tiltják, most abban nem menjünk bele, hogy melyik a korábbi, melyik a későbbi, mert ez nagyon sokszor ugye vélekedés kérdése is, vagy nagyon sokszor éppen, hogy ellent mondjunk a másiknak. Ezt a kultikus szövegek, amelyek tiltják az ember áldozatot, a Leviták könyvében is megtaláljuk, megtalálhatjuk a Deuteronómiumban is. A következőkben rátérnék a Jiftachnak az áldozatára, melyik a Bírák könyvében a 11-29-től a 40-ig tart. Ugyanakkor először talán Jiftach személyéről pár szót. Ugye a nevének a jelentése az annyit jelent, hogy Isten megnyit. Hálából az elsőszülötteket szokták így nevezni, akik az anyjuk méhét megnyitják, és itt az ékírásos szövegekben gyakran találkozunk ezzel a névvel, például Japtich Adda, amorita névként pedig mondjuk a Japtahu formában. A Bírák 11.1.3 szerint itt egy gileáditáról van szó, talán Gileád lehetett az apjának a neve, ezt biztosan nem állíthatjuk, és egy prostituáltnak a fia. Itt érdekes módon van hasonlat a Bírák könyvének másik személyével, Abimelekkel, aki tulajdonképpen ugye ott a Gedeonnak és egy mellék rabszolga, mellékfeleségnek a fia. Később mostoha testvérei, akik apjuk törvényes feleségétől származnak, azok kitaszítják a családból. Ez a 11-2-7-ben van. Erre föl Jiftah bandavezérként Tób földjére vonult vissza, és Izrael a proto-ammonitákkal vívott harcukhoz vezért keresnek, és így hívják vissza, és kapja az a Kácin, illetve a Rós címet. Jiftahnál egybeesik a Retter, meg azután a Richter funkció, tehát, hogy ő egyúttal megmentő, és egyúttal bíró is. A pseudofíló írat tudni véli, hogy Jiftah lányát Szejlának hívták. Ez az egyetlen polémia mentes tanúja, mondhatjuk, az ószövetségi ember áldozatnak, amely mögött kultikus, ajtiológiai vagy eciológiai ok húzódhat meg. Ezt a legelőször ezt Roland Devaux-nál olvastam, de a legújabb lexikonban is tartják ezt a véleményt, hogy itt tulajdonképpen kultikus eciológiáról lenne szó, nevezetesen amiatt, hogy hiányzik ugye Jiftah lányának a megnevezése, azt várnánk, hogy néven nevezzék. Ezzel szemben azonban megállapíthatjuk, hogy másutt is például később előfordul emberáldozat, és nincs megnevezve az illető, például egy királynak a fia. Létezik a sínai Szent Katalin kolostorban, a justiniáni korból származó bazilikában egy falfestmény, és Krisztus áldozatának prototípusaként mutatják be ott Jiftahnak az áldozatát. Ez egy rendkívül érdekes rész. A római bizánci korban Jiftah sírját is tisztelték, mint aki példaadó előharcosa a hitnek, és ugye vagy Gilead, vagy Aglumban lokalizálták ezt a helyet. Erről beszámol Josephus Flavius a Zsidó régiségek című könyvében. A Jiftah címei, amit itt ez a szakasz ad, az egyrészt a Kácin, ezt nem fogadja el. Tehát ezt lehet, hogy kevésnek tartja, hogy ezzel kiengeszteljék, miért elküldték, és hát nincs megfelelő hadvezér. Most ugye kérik Jiftahot, hogy ő majd sikeres lesz az ammoniták elleni csetepatéban. Ezt visszautasítja, tehát valószínű, ez csak egy katonai cím, és talán egy bandavezérnek a címe, ami időleges. Tehát úgy van, mint egy római konzul, elvégzi a harcot, utána visszamegy szántani. Tehát, hogy ez kevés, és amikor ezt visszautasítja, akkor nagyobbat ajánlanak neki, a Róst. Hát ez már olyan, hogy egy életfogytiglanra szóló megbizatás, ezt elfogadja. Tehát egy nagyon érdekes dolog, hogy a kisebb címet nem fogadja el, a nagyobbat pedig elfogadja. És tehát a Rós az egy tartós, legmagasabb lokális vezetőt jelöli, így gondolják, viszont nem lehet azt mondani, hogy ezt megkapta volna a katonai sikerek nélkül. Tehát éppen azért kérik meg, és valószínű, hogy ez a cím, tehát ez a Rós cím, ez legtöbbször az elemzők azt mondják, hogy ez vagy deuteronomista, vagy posztdeuteronomista. A fogadalomról a Biblia különbözőképpen vélekedik, és sokan mondják, hogy ez a fogadalom szóló rész itt a Jiftah történetébe valószínűleg utólag került bele. Árulkodik-e a fogadalom Jiftahnak a koráról? Valószínűleg igen, legalábbis, hogy Jiftah idősebb lehetett, mert nem remélhet már más utódot. Tehát azért fakad ki, azért érzelmileg, főleg a héber szöveg mutatja, hogy mennyire fölindul, hogy éppen a lánya jön, az egyetlen lánya jön vele szemben. A kérdés továbbá, hogy a fogadalmat az Jahve kezdeményezte olyan módon, hogy Jiftakra rászállta az Úr lelke, és cselekvésre ösztönözte, és itt mindig megkérdezik, és vajon a fogadalomra is ösztönözte, vagy arra már nem ösztönözte. A fogadalom valószínűleg akkor következik be, amikor ő ugye előtt ott körbe jár, és az ammoniták seregét, amikor meglátja a nagy sereget, tehát akkor tesz fogadalmat, tehát az valószínű, hogy a helyzet váltotta ki. Hogy tekinthetett erre a fogadalomra Jahve? Ez is egy kérdés. A Genezis 22-ben és az 1 Sámuel 14-24-20, ott a 46-ig is tulajdonképpen, ott végül is a fogadalom meg lesz akadályozva. Tehát isteni közbelépés Izsák esetében, ott pedig Jonatánnak a föláldozása lenne, tehát esküvel mondja Saul, hogy bárki legyen, aki megszegte, azt föl fogja áldozni. Magyarán nagyon sokan az átok köré sorolják, de nagyon sokan inkább a fogadalomhoz teszik. Ott pedig a nép menti meg Jonatánt, tehát egyrészt Isten, másrészt a nép, tehát a Vox Populi, Vox Dei, tehát ez a téma is megfigyelhető. A feltételhez kötött fogadalom az a hetitáknál is megvan, Mezopotámiában is ismeretes, az egyiptomi források e tekintetben gyérebbek. Az Ószövetségben az író proféták értékelik a fogadalmat. Nagyra is tartják, Izaiás, Malakiás, Jónás könyve is beszámol. Jeremiásnál egyfajta iróniával emlégeti a 44-25-ben. A zsoltárokban szükséghelyzetben megnövekszik a fogadalmak száma, értékes magánvallásosságnak vagy jámborságnak számít. A hálaáldozat és az elégő áldozat mellett nagyon fontosnak számít a személyes fogadalom. Törvények szabályozzák részleteiben is a mindennapi gyakorlatot, ezt a Leviták numeri könyvében, Deuteronomiumban több helyen is megnézhetjük. A 2 perc, akkor viszont inkább rátérnék a recepcióra. Ez nagyon érdekes, nem csak a porta miatt, hanem amiatt is, hogy Origenész, Jeromos megfontolatlan, elhamarkodott fogadalomnak tartják Jiftak fogadalmát, Aquinói Szent Tamás is. Pseudofilon azt mondja, akkor felindult haragjában az Úr, és ezt mondta, Jeftát dicsértétek, hogy ő bármit, amivel találkozik a saját házából, nekem feláldoz. Íme, ha először egy kutya jött volna ki a házából vele szemben, a kutyát is fel kellett volna áldoznia? Tehát tulajdonképpen Isten utasítja el Jiftak áldozatát. József Kimcsi, ő azt mondja, már feltételezi a női kolostoroknak a létét, amikor él, ugye, ő a 31 szévesben található vaut vaggyal fordítja, és úgy próbálja magyarázni, ha ember jön vele szemben, akkor azt Istennek szenteli, ha nem ember, állat, akkor azt áldozatként mutatja be. Jiftak megpróbálja a Tórával, vagyis Kimcsi a Jiftakot a Tórával összhangba hozni, és a véres ember áldozat botrányát megszüntetni. Tehát a lányát szűzként Istennek ajánlotta volna, kvázi mint egy apácát. Tehát így próbálja Kimcsi ezt a dolgot megoldani. Zsidó magyarázók kritikával illetik Jiftakot, szemére veti Josephus Flavius is, hogy 2 sarkalatos erény hiányzik, a bölcsesség és az igazi vallásosság, a jámborság. Erősen kritizálja, mert nem felel meg a Tórának, így nem is tetszhet Istennek, és Isten büntetésül éppen a lányát vitte. Ez az Isten képet azonban tovább homályosítja, ezt komolyan vesszük. A Targum Jonatán azt mondja, hogy és így lett előírás Izraelben, hogy senki a fiát vagy a lányát elégő áldozatul nem utassa be, olyan a gileádi Jiftak tette. Nem kérdezte meg Pinkhas papot, Ha megkérdezte volna, akkor kiválthatta volna pénzadománnyal, hívtak tehát a bolond embernek a mintaképe. Aztán a kereszténynek van tipológia, allegorikus magyarázat, a húsát és a vérét Krisztus prefigurációjaként említik, aki magát föláldozó főpap, így például Efrém. A zsidó levél pozitív hősként mutatja be Jiftachot, mint a hit példaképét. Krizosztomosz azt mondja, hogy ez a fogadalom, ez az ördög sugása volt. Tehát, hogy ezt a fogadalmat általában a zsidó rabbik elutasítják, ezt, tehát Jiftach nem pozitív hős, a keresztény egyház atyáknál is többségében el van utasítva. Köszönöm.